Nagy öröm számomra, hogy évről évre egyre többen jutnak el ide a fasorba, a csendes napunkra, és hogy az a fajta felvetés, amit néhány évvel ezelőtt elkezdtünk, és hogyha jól számolom, akkor most a negyedik olyan alkalmunk van, amikor férfiakhoz szólhatunk. Ebben, amit Pétertől hallottatok, ez a fajta gender stream forradalom, ami zajlik körülöttünk, ennek mi tulajdonképpen valamilyen módon ellenállunk. Egy olyan töltést adott nekünk Isten, amelyik egy ilyen világban a kötelességünké teszi, hogy képviseljük az ő szempontjait, az ő látását, az ő határozottságát a mi férfiasságunkkal szemben. És ebből a szempontból nagyon fontosak azok, amik itt elhangzottak, hiszen ezek fő férfi tulajdonságok, akár az őrállóságra gondolok, amiről Marci beszélt, és nagyszerűen újbegyre szedte a tulajdonságait, hogy milyennek kell lenni egy őrségben álló katonának. Isten igéje beszél is arról, hogy mi harcosok vagyunk, a Krisztus katonái. Aztán Pétertől hallottuk, hogy az Isten szerinti férfi az milyen, imádkozik és vigyáz. De van ennek a mai napnak egy újabb üzenete, hogy a kegyes férfi az részben bizonyságtevő, másrészt pedig mások tesznek bizonyságot arról, hogy ő az Istennek a követe, az Isten embere, aki más, mint a világ. Vizsgáljuk meg ezt, hogy a bizonyságtevő férfiak azok mitől lesznek bizonyságtevőek. Az a szó, ami itt áll, nagyon gyakran előfordul a Bibliában, már az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is. A cédut az, ami a héber megfelelője. Gondoljatok arra, amikor Dávid a zsoltáraiban például arról beszél, vagy úgy kezdődik egy zsoltár, hogy Dávid bizonyságtétele. Miről beszél Dávid? Uram, feltámadtak ellenem az ellenségeim. Egyedül maradtam. Föltátották a szájukat ellenem, és már azt hittem, hogy elvesztem, de én hozzád kiáltottam. És Dávid ezt nyíltan megvallja, az ország első embere, a katonai vezér, aki győztes hadseregeket vezetett, és a zsoltáraiban bevallja, hogy neki sincsen más lehetősége, mint hogy az Istenhez kiáltott, és ő megszabadította. Tehát egy ószövetségi példa arra, hogy bizonyságtévő ember, akire a leginkább föltekint ma is a mai Izrael is, Dávidra, aki megszilárdította Izraelben a rendet és az állami berendezkedést, az az ember mondja ezt. Aztán az Új Szövetségben pedig nagyon sok igében szintén előjön, amit a mai igényben elővettünk, ez is erről szól, de gondoljunk arra, hogy valakik ajánlják Timóteust Pál figyelmébe, akikről egybehangzóan azt állítják, és itt ugyanez a szó szerepül a Martinion, amelyik azt tükrözi vissza, hogy ez, erről az emberről bizonyságot tesznek azok, akik őt, neki a nevét fölemlítik, hogy ő alkalmas, méltó arra, hogy csináljon valamit. A mártírium ugyanebből származik, ami viszont a mi számunkra talán egy kicsit értetőbb, mert erről a közbeszéd vagy a szóbeszéd viszonylag gyakran megemlékezik. Még nem vagyunk olyan távol a második világháború és az 50-es évek borzalmairól, hogy ne lenne valóság némelyeknek a saját családjukban, vagy éppen közvetlen felmenőik között, akik mártír halált haltak valamiért. Itt egy hasonló dolog van, akik bizonyságot tettek arról, akik bemutatták, hogy azért a bizonyos dologért meg lehet, meg kell halni. Tehát nem teljesen idegen a mai világtól sem, bár egyre inkább távol kerülünk tőle, mert a mai ember egy individuális világban él, amelyik saját magát akarja megvalósítani. Tulajdonképpen, amiről az előbb szó volt, ez a gender stream, ez is azt mondja, hogy majd én kitalálom magamnak, hogy én milyen nemű legyek, és hogy ennek hogyan szerzek érvényt a szexuális szükségleteimben. Csak egy rövid visszatekintés. Én emlékszem, még gyerekkoromban Hoffinak volt egy vicce, amit nem mindenki értett. Mikor arról beszélt, hogy a másság megjelent, és már az akkori médiában is elkezdték reklámozni, És valami olyasmi volt a tréfának a tárgya, hogy sokan azt mondják, hogy ez jó, de én nem várom meg, amíg kötelező lesz. Nevetünk rajta, mert mi már egy kicsit másként látjuk, de az akkori ember nem értette, mert akkor még nyilvánvaló volt, hogy a férfi férfi, és úgy egészséges, hogyha nővel van kapcsolata. Tehát egy mai világban egészen másként áll ez fel. Tehát a mártírium ma is megvan, csak egyre inkább távolodunk tőle, mert a mai individuális világtól ez távol áll, nem akarja felvenni a mások bizonyságát, nem akarja azt, hogy őre úgy tekintsenek, mint akin keresztül meg lehet ismerni valaki mást. Holott Jézus azért jött a világba, hogy bizonyságot tegyen az atyáról. Emlékezzünk vissza, János 3.14-ben úgy szól, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Tehát itt valaki az életét adta azért, hogy bizonyos más emberek megmaradjanak, és örök életük lehessen. Ezt a fajta azonosságot a mai ember nem tudja felvállalni. Neki saját magát kell megvalósítania. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ez egy jogi kifejezés is. Azt mondja, hogy aki, hogy ez lehet egy tárgyi, egy személyes dolog, egy megnyilvánulás, ami bizonyít valamit. Bizonyítja azt, hogy ez meg ez között a körülmény között valaki így meg így csinált, és ennek megfelelően ennek következményei vannak, és hogy ez egy jogos állapot. Például valaki házasságot köt, aláírja az anyakönyvvezető előtt azt a bizonyos anyakönyvet, és onnantól kezdve az a lány, akinek eddig udvarolt, az a felesége, és az a férfi, akinek eddig udvarolt, az mostantól kezdve a férje. És ez nem változik egészen addig ez az állapot, amíg valamelyikük meg nem hal. Azután egy új jogi állapotot hoz létre, onnantól kezdve özvegy lesz valamelyikük. Ugyanígy egy megbízható, biztos, objektív tény az, hogyha valakiről készül a 60-as táblánál egy 90 km/h fotó, akkor az egyértelmű, hogy a kereszt bizonyos szabályába ütköző cselekményt követett el, és ezt megfelelő módon fogják jutalmazni. Nos, a mi életünk ebből a szempontból egészen más. Isten egy olyan bizonyságtételre szeretne bennünket fölkérni, hogy mi legyünk a tanúsítói annak, hogy ő valóban szeret bennünket, és szereti azokat, akikhez minket akar elküldeni. Ugye, akikről a kívülállók is jó bizonyságot tesznek, én egy másik ige helyet is találtam, ez az apostolok cselekedetei 6. részében van, amikor a jeruzsálemi gyülekezetben rádöbbennek arra, hogy túl kevesen vannak azok, akik hasznavehető munkatársai a gyülekezetnek. Egyre több dolgot kell az apostoloknak csinálniuk, és rájönnek, hogy nem fogják bírni az asztal körülötti szolgálatot, az igére való fölkészülést, a napi megélhetést, és így tovább. És akkor arra az állapotra jutnak, hogy valamit kell tenni. És valaki azt tanácsolja, hogy válasszanak ki olyan embereket, akikről ezt lehet mondani, akikről jó bizonyságot tesznek, hogy ezek az emberek hitben járnak, megbízhatóak, erre a munkára kinevezhetőek, ezt a megbízatást megkaphatják. Ebben a közegben, ebben a pillanatban találják meg azt a 7 megbízható embert, és ezek közül Istvánnak a nevére emlékszünk talán a legtöbben, akinek a diakónussá avatása után ez el is hangzik, illetve le is van írva az igében, hogy hittel teljes férfiú, aki betöltötte ezeket a dolgokat. Most én azt gondolom, hogy akik most itt vagyunk, mi valóban a saját gyülekezeteinkből azok az emberek vagyunk, akiket Isten ugyanígy kiválasztott a gyülekezeten belüli szolgálatra. Kit milyenre? Van, akit lelkipásztorként, van, akit gondnokként, van, akit presbiterként, van, aki az újságszolgálatot végzi, és így tovább, de mindegyikünknek egy személyes küldetése, megbizatása van, és ebben a helyben kell nekünk jól helytállni. De ehhez tisztában kell lennünk nekünk magunknak azzal, hogy milyennek a bizonyságtételnek a tárgya, illetve ennek a másik oldala, ami az előadásnak a másik fele, hogy mások hogyan láthatnak bennünket, mint akik a bizonyságnak a hordozói vagyunk. Nem kevesebbet állítanak ezek az igék, hogy mi, akik Krisztus követőkké váltunk, átalakulunk. Átalakulunk abban az értelemben, hogy egyre inkább hasonlítani kezdünk Krisztusra. Istvánon is ez meglátszott. De hogyha egy még eklatánsabb példát szeretnénk, akkor gondoljunk Pál apostolnak a megtérésére. Látjuk, hogy útban van valahova egy nagyon céltudatos, határozott ember. A hóna alatt voltak azok a rendelkezések, amikkel idegen embereket, keresztényeket börtönbe vethetett, megalázhatott, megszégyeníthetett, kipenderíthetett, és így tovább. És az ember a pusztasságban egyszer csak lát egy nagy fényességet, és az utána következő életszakasza gyökeresen más lesz, mint az előző. Ott is egy Anániás jelenik meg, aki ráteszi a kezét a szemére, és újból lát, és ezáltal befogadtatik abba a kegyességbe, amit mi a saját keresztény közösségünknek látunk, és Pál felveszi ennek a terhét, és már ott helyben, abban a városban, ahol megtér, elkezdi hirdetni az Isten igéjét, aztán visszatérve Jeruzsálemben csatlakozik a gyülekezethez, és mint az egyik legképzettebb ember utána kiküldetésbe kerül, és az egész Kis-Ázsiát és Európát bejárja, és gyülekezetek sorai fognak a munkája révén születni. Tehát mi a szükséges feltétele annak, hogy mi tanúk legyünk? Testvérek, az, amit az előbb mondtam, hogy meg kell látnunk, hogy Jézus Krisztus valóban a szabadító. Valóban ő az, akit Isten azért küldött, hogy mi megszabaduljunk a bűneinktől, és hogyha ezt képesek vagyunk megvallani neki, akkor ő már elszenvedte értünk, úgy, ahogy ezen a képen lehet látni a megaláztatást, sőt a kereszt halált is. Innentől kezdve már nem minket fognak felelősségre vonni az elkövetett bűneinkért, hanem Jézus elszenvedte a mi bűneinket. És az az ember, aki a bűneit letehette, az már szabad arra, hogy az Isten dolgait cselekedje. Egy új fordulat, egy új helyzet állt be az életében, onnantól kezdve az Isten dolgait cselekedheti. De hogyan? Hiszen a velünk született bűneink miatt a mi gondolataink, a motivációink, amik meghatározzák a mindennapi cselekedeteinket, a döntési helyzetekben alkotott véleményünket, azok velünk jönnek. Az atyáinktól is hiába valóságot tanulunk, meg az anyánk is bűnben melengetett, ezt mondja az ige. Hát úgy, hogy Isten megajándékoz bennünket egy új lélekkel, az ő szent lelkével, amely képessé tesz bennünket az Istennek való engedelmességre. Ez tehát elengedhetetlen feltétele, hogy valaki bizonysága legyen az élő Istennek, és a világban hordozza a Krisztus képűséget, mint ahogy már egy előző csendes napunkon erről szó volt, a Krisztus arcú férfiről. Ez elengedhetetlen feltétel. Hogyha ezeknek az ajándékoknak a birtokában vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy ahogyan Pálnak is abban a néhány évben, ami eltelt a damaszkuszi megtérés és a missziói útja között, Isten átalakította az ő szent lelkével a gondolkodását, fölkészítette őt erre a misszióra, és egy egészen más emberként indulhatott el. Itt mi is látjuk, hogy a saját gyülekezetünkben is, ahogy megtérnek férfiak, egészen más lesz az arcuk, más lesz a megjelenésük, más lesz a másokhoz való viszonyuk, másként fognak a gyerekeikkel bánni, és így tovább. Látjuk rajtuk ezeket az átalakulásokat. Mi okozza ezt? Az a Szentlélek, amelyik elkezd bennünk munkálni, megtisztítja az életünket. Hangsúlyossá tesz dolgokat. Hangsúlyossá teszi, hogy milyennek kell nekem, mint férfinek lennem. Hogyan kell az Isten igéjét képviselnem a saját családomban? Hogyan kell Istenhez viszonyulnom? Eddig lehet, hogy ma már nagyon sok olyan van a mi generációnkban, aki soha a korábbi életében nem hallott Isten igéjéről. Fiatal felnőttként, vagy meglett férfi emberként veszi először kezébe az Isten igéjét, és akkor kezdi el tanulmányozni, hogy hoppá, hát itt volna egy használati utasítás, amivel én nem voltam tisztába. És éveken keresztül nem így működött az életem. Az Isten lelke kezelésbe veszi a mi életünket, és megtisztít bennünket minden bűntől. Tisztába teszi a dolgainkat, a gazdasági ügyeinket, a munkaviszonyunkat, a feleségünkhöz való viszonyunkat, a gyerekeinkhez, az anyánkhoz, apánkhoz, testvéreinkhez való viszonyunkat, és egy új állapot jön létre. Azért, mint ahogy az előbbi bizonyságtételben elhangzott, mert az Istenben bízik ez a férfi, és tudja azt, hogy ezt a munkát képes elvégezni az Isten lelke bennünk, és átveszi a vezetést tőlünk, onnantól kezdve nem csak a saját bölcsességünkre kell számolnunk, vagy azzal kell csak számolnunk, hanem számíthatunk arra, hogy Isten ad bölcsességet egy meghatározott pillanatban, amikor mi más tennénk, mint amit a józan eszünk diktál. Azért, mert meg vagyunk róla győződve, hogy az Istennek engedelmes életet éljük, és abban egy adott helyzetben olyan döntést kell hoznunk. Beszél itt még az ige arról is, hogy ez a lélek másfajta bölcsességgel lát el bennünket, mint ami a világi bölcsességünk lenne. Ez nem azt jelenti, hogy nem használja fel azt a bölcsességet, amire eddig szert tettünk. Hiszen mindaz, amit eddig a hitre jutásunkig elsajátítottunk, akár ismeretben, tudásban, gyakorlati dolgokban, azokat Isten föl tudja használni a későbbiekben is. De lehetnek olyan dolgok, amelyekből kiemel bennünket, és azt akarja, hogy másként járjunk, másként tegyük. Fel kell itt tenni ezt a kérdést mindannyiunknak, megvan-e ez a bizonyosság az életünkben? Valóban az Istenhez tartozunk-e? Elismerjük-e Jézus Krisztusról, hogy ő a mi Urunk? Valóban annak látjuk-e, akinek ő mondta magát? Hogy ő az Isten fia, akit Isten arra küldött erre a világra, hogy megváltson bennünket a bűneinkből. És elhisszük-e, hogy amit Munkácsi ezen a gyönyörű képen megfogalmazott, hogy itt az egész világ vádolja Jézus Krisztust az összes bűnével, és ő elhordozza a kereszten ennek a büntetését, és a mi bűneink büntetését is ő hordozta el. És tekintsük át az életünket, hogy megtapasztalható ez az erő, ez a megújulás már az életünkben. Mert ennek az átalakulásnak kellenek lennie jó gyümölcseinek. Látható-e, hogy a hitre jutásunk itt meg itt volt, esetleg meg is tudjuk mondani a dátumát, mert onnantól kezdve másként kezdtünk gondolkodni a világról. Pál apostol is meg tudta mondani, hogy mikor volt dátum szerint az ő damaszkuszi útja, bár ez az igében nem került leírásra, de jó, hogyha tisztában vagyunk ezzel. Én emlékszem rá, hogy 1982. május 11-én, amikor néhány pilóta barátom nekirepült egy ankettes repülőgéppel a hármas határhegynek, azt a balesetet én már másként néztem. Én egy keresztény ember szemével láttam, hogy az oktatóim, a barátaim, akik benne ültek ebben a gépben, ezek nem egy véletlen baleset áldozatai lettek, hanem itt volt vége az ő életüknek, mert nem az Isten szerinti életet élték úgy, és ebben a helyzetben egyszerűen ott kellett meghalniuk. Ha ők 5 méterrel magasabban repülnek, vagy 3 méterrel balra attól a kurzustól, amit a repülőgép folytatott, akkor életben vannak talán még ma is. És akkor nekem is számot kellett vetnem, hogy az én életem milyen kurzuson van. Én az Isten szerinti műszerek szerint repülök-e az életemben, és egy biztonságos magasságban, vagy pedig én is a felhő alap alatt, a hármas határhegy oldalának az irányában. És erre megvolt a válaszom, hogy én az Isten szerinti úton szeretnék járni, és onnantól kezdve tudom, hogy más az életem. Nagyon sok kis varga betű volt még, de látom azt, hogy ez egy Krisztus által vezetett út, és az, hogy én ma itt vagyok, az annak a döntésnek köszönhető, hogy ott már úgy tudtam tekinteni a dolgokra, hogy nyilvánvaló, hogy az Istennek személyes terve van velem, és az megvalósul az életemben. A másik nagy kérdés, amit szintén föl kell tennünk, hogy mit bizonyít az életünk a kívülállók számára? Azaz, amit itt az eredeti fölvetésben van, hogy aki mellett a kívülállók bizonyságot tesznek, akiről mások bizonyságot tesznek. Mit látnak kívülállók a mi életünkről? És egy tükröt szeretnék tartani, mégpedig az alapján, az ige alapján, amit Pál a Timóteushoz írt levélben ír le, mikor újbegyre veszi, és Timóteusnak tanácsolja, hogy a püspök választáskor milyen szempontokat vegyenek figyelembe, hogy egy férfit egy adott feladatra elhívjanak, és a gyülekezettől felhatalmazást kapjon a gyülekezet vezetésére, vagy a gyülekezetben való szolgálatra. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy míg a lelkészeinket beiktatjuk, és vannak kiemelt alkalmak, amikor megjelenik az egész egyházi grémium és a gyülekezet, sajnos a gyülekezeteinkben nincs gyakorlata annak, hogy azokat a szolgálókat, akiket egyébként fontos feladatokkal bízunk meg, akár a diakóniában, akár az újságosztásban, akár a presbitérium, bárhol máshol, még a presbitereket azokat még csak kinevezzük. De az összes többi szolgálatra nincsen egy ilyen hivatalos megbízás, pedig nagyon fontos volna, mert a gyülekezet láthatná maga előtt a saját vezetőit, méltathatnák őket, hogy kik azok, akiket erre a feladatra választottunk, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, milyen terveik vannak az adott szolgálati területtel kapcsolatban, megerősítene bennünket, akik valamilyen tisztséget viselünk, és megerősíteni a gyülekezetet is, hogy nem gazdátlan, nem csak úgy valakinek eszébe jutott, hogy ezt csinálja. Tehát ki vigye haza a saját gyülekezetébe, és próbálja meg imádságban Isten elé vinni, hogy legyen ennek egyfajta látható formája is, hogy ha valakit fölkérünk egy szolgálatra, annak legyen külső jele is, és legyen egyfajta megerősítés, amit átélhet. A Timóteushoz írt első levél harmadik részéből fogok néhány mondatot olvasni. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen. Egy feleségű férfi. Megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő. A viszálykodást kerülő. Nem pénzsóvár. Olyan, aki a maga házanépét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga házanépét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felhuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Hogyha ezt az egész felsorolást nagyon részletesen végig akarnám venni, ahhoz még egy csendes napot kellene tartanunk. Azt ígértem, hogy csak egy tükröt szeretnék tartani, amiben kiki belepillanthat, és felfedezheti, hogy a saját életében hol vannak olyan területek, amelyeket még nem adott át esetleg Jézusnak, vagy amiben vannak bizonyos hiányosságai. Így szinte ilyen slágvortszerűen szeretnék ezeken végighaladni. Ugye azt írja itt az ige, hogy szükséges, hogy ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezzen. Itt nem írja matematikailag, hogy szükséges és elégséges feltétel. Itt lehet, hogy vannak közöttünk matematikusok, akik tudják, hogy vannak ilyen szabályok a geometriában, az algebrában, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy valami működjön, hogy valami igaz legyen. De a mi szolgálatunk is csak akkor fog működni, hogyha az itt felsorolt, Pál által felsorolt tulajdonságok igazak ránk nézve. És nekünk van egy nagyon fontos küldetésünk magunkkal szemben, hogy ezeket a pontokat valamilyen módon betöltsük. Mik tehát ezek a nem nélkülözhető, szükséges dolgok? Azt írja, hogy fedhetetlen. Ugye ad abszurdum a mai világban, bizonyos állások betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges. Ez azt jelenti, hogy soha korábban büntető eljárás alá még nem vonták, illetve nem marasztalták el büntető eljárás során. Nem volt letöltendő szabadságvesztése, vagy felfüggesztett szabadságvesztése, tehát erkölcsileg megbízható. Azonban az Isten országában ennél egy kicsit szigorúbb ez. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy belső erkölcsi tartásról is szó van, nem csak arról, hogy valaki elmarasztalható-e a világi törvények szerint valamilyen mulasztás, vétség vagy bűnelkövetés miatt, hanem azt kívánja, hogy fedhetetlen legyünk. Mit jelent ez? Az előbb beszéltünk arról, hogy Krisztus eleget tett értünk a kereszten. Azaz, az az ember fedhetetlen, aki tudja biztosan magáról, hogy ő érte már jót áll Jézus Krisztus. Tehát az ő korábban elkövetett bűneiért Jézus Krisztus eleget tett a kereszten. Onnantól kezdve én már nem vagyok büntethető, mint hogyha ő letöltötte volna az összes büntetést az én dolgaimért. Megvan-e az életünkben ennek a bizonyossága, hogy mi fedhetetlenek vagyunk Isten előtt? Vannak közöttünk olyanok, akik a börtönben tértek meg. Ők abban az értelemben nem fedhetetlenek, hogy nincsen priuszuk, de abban az értelemben fedhetetlenek, hogy új életre jutottak, és Isten megbocsátotta nekik azokat a bűnöket, amik miatt adott esetben börtönbe kerültek. Én remélem, hogy minél kevesebben vagyunk azok, akik ilyen módon elmarasztalhatóak vagyunk, de ne is legyünk olyanok, akiket a fedhetetlenség már hívőként problémát jelenthet. Akik hívőként esetleg olyan dolgokat követnek el, ami miatt a fedhetetlenségük megkérdőjelezhető. Így folytatja Pál, egy feleségű férfiú. Itt a gender streamről már volt szó, de ez a mi életünkben sokkal többet jelent. A mai világban ez, hogy egy feleségű, ez szinte már nevetséges. Az, hogy valakinek tiszta a partner kapcsolata, és nem csak tiszta, hanem a felesége valóban a felesége. Tehát házasságot kötött vele. Volt polgári esküvője, és volt neki egyházi esküvője is. És tudja, hogy az az egy ember tartozik hozzá. Ő a feleségem, én pedig az ő férje vagyok. És ez két embernek a megmásíthatatlan döntése, hogy ők egybe tartoznak, és egy közös házasságot, egy közös igát vesznek fel. Ebbe a párosba nem fér bele egy harmadik, még flirt szinten sem. Hanem azt kívánja tőlünk Isten, hogy a házasságunkban visszatükröződjön az Isten által eltervezett tisztaság. És az csak egyetlen emberrel lehetséges, az, akit Isten a társamul adott. A másik, amit fölvet ugyanez, hogy vajon megkapják-e a házastársunk, a feleségünk azt a tiszteletet, azt a megbecsülést, ami jár neki, annak a révén, hogy egy test lett velem, hogy mi közös házasság testben élünk. Megbecsülöm-e őt az alázatáért, a szelídségéért, a szorgalmáért, a gyerekek iránt tanúsított viselkedéséért, azért, hogy engem inspirál, segít, hogy nekem nem kell aggodalmaskodnom afelől, hogy otthon vajon nem áll-e szanaszéjjel mindenkinek a szénája, hogy rendszeresen tiszta ruhát tudok fölvenni, hogy az ágyneműmet van, aki kimossa és kivasalja, és így tovább. És meleg ebédet ad vasárnap az asztalra, ami után nem azt fogom mondani, hogy egyszer meg lehetett enni, hanem meg tudom köszönni, hogy nagyon finom volt, ízletes volt, hálás vagyok neked, hogy ilyen jól főzöl. Megkapják-e az asszonyaink azt a megbecsülést, ami őket megilleti? Vagy pedig úgy vagyunk, mint ahogy Déri Tibor megállapította, hogy minden híres ember árnyékában egy szenvedő nő kuporog. A feleségünk otthon egy kuporgó, nyomorult, meg nem becsült, esetenként szégyent elszenvedő, vagy megaláztatást elszenvedő személy, vagy pedig egy virágjában levő asszony, akin látszik az, hogy méltóság árad róla. Olvassátok el a példabeszédek könyve utolsó fejezetét, amiben a derék asszony dicséretéről szól. El tudod-e mondani a feleségedről azt, ami oda le van írva? Az nem csak az ő szorgalmát dicséri, hanem ilyenek vannak benne, hogy az ő ura teljes szívből megbízik benne. Meg tudsz-e bízni te a feleségedben? Érzi-e a feleséged ezt a bizalmat, ezt a megbecsülést? Még itt egy gondolat, hogy a feleségünk mindig hű tükre annak, ahogyan mi viszonyulunk hozzájuk. És így értek el, hogy nem csak a fiatal asszonyok szépek, hanem ahogyan egy rózsatő minden tavasszal kihajt, és minden évben virágot hoz, az idős asszonyok is gyönyörűségesek, hogyha a férjük megbecsüli őket. És mi vagyunk azok, akik leginkább meg tudjuk ezt adni, ha mi tisztelettel beszélünk velük és róluk, akkor a gyerekeink is tisztelni fogják, és ebben a közegben, mint hogyha egy jól tartott növény lenne, újra és újra bimbókat hoz és virágzik, lehet, hogy gyerekeitek már nem fognak születni, mert a zivaros ciklusotokon túl vagytok, de a virágzás az látszik egy asszonyon. A fiatal asszonyokon meg különösen. Virágzik-e a feleségünk mellettünk? Aztán így folytatja Pál, hogy az Istentől való vezető, aki bizonyságot tesz az Istentől való újjászületettségről, az megfontolt. Azaz a cselekedetein látszik az, hogy valami iránt elkötelezett. nem adhok hoz döntéseket, hanem meghatározott céljai vannak, amelyek Isten szerint valók, és ezek a döntések fölfűzhetők egyetlen sorra, és ettől nem tér el akkor sem, hogyha a pillanatnyi érdekei, vagy a pillanatnyi elvárások más irányban próbálnák meg őt kibillenteni. Ilyen módon nem lehet megvesztegetni. Nem lehet olyan helyzetekbe hozni, amelyek hosszú távon az ő erkölcsi fethetetlenségét kétségbe vonják. Tehát a megfontoltság nagyon is fontos. Marci már beszélt a józanságról, ami a következő, ami azt jelenti, hogy a valóságot annak látja, ami. Az alkoholos befolyásoltságnak a legfontosabb pszichiátriai tulajdonsága az, hogy elveszíti az ember a reális ítélőképességét. Olyan dolgokat lát valóságnak, amik nincsenek, és olyan dolgokat nem vesz észre, amelyek pedig ott vannak a valóságban. Az érzékek csalódása. Megvan-e az életünkben ez a józanság? Nem jellemzi az ilyen embert azt, hogy túl lelkesül, hogyha valami úgy tűnik, hogy bejön a dolgaiban, és akkor mindent akar, és akkor csak abba fetszöli bele az összes energiáját és egyebeit. De nem jellemzi azt sem, hogy bárhol egy közösségben megjelenik, akkor ő szkeptikus, és mindent kételkedik, és mindig keresztkérdései vannak, okvetetlenkedik, és megakadályozza a jó dolgokat is a fellépésével. Meg kell vallanunk ugyanakkor, hogy nem csak az alkohol veheti el a józanságunkat. Sokszor van olyan, hogy a jól végzett munka vagy a sikerek is ittassá tehetnek bennünket. És elkezdjük azokat, mint célokat hajhászni, és elveszítjük a józanságunkat. Hogy látjuk saját magunkat? Józanok vagyunk, akik józan módon gondolkodunk, hozunk döntéseket. Nem vagyunk túl lelkesültek, és nem esünk a szkepszisnek az állapotába sem. A tisztességről már zárójelben volt szó. Ez azt jelenti, hogy törvényes úton járok. Azaz, a jövedelmem tisztességesen szerzett. Tudom, hogy miből származik, nem tapad hozzá semmilyen, hogy hívják ezt, szürke gazdaság és egyéb háttér. Nem fogadok el megvesztegedést, én magam sem adok megvesztegetést másoknak. Tiszta adózási morálom van, tisztán megvásárolt javaim vannak, de ezen túlmenően azt gondolom nagyon fontos, hogy én a más tisztességére is oda kell, hogy figyeljek. Azaz más se hozzak olyan helyzetbe, ami az ő tisztességét megkérdőjelezné. Itt visszautalnék erre a vesztegetés kérdésre, én nem adok vesztegetést, és nem követelek senkitől sem a munkám kapcsán. A vendégszerető. A mai individuális ember másik fontos tulajdonság, az én házam, az én váram. Apósom volt olyan, akihez vendéget nagyon nem lehetett hívni, azért ez a megtérése után megváltozott, és tudtuk, hogy nagyon jó, nagyon szeret beszélgetni, hogyha jöttek hozzánk vendégek. De vajon a mi életünkre jellemző az, hogy a vendégek szívesen vannak nálunk, jól érzik magukat, nem érzik feszélyezve magukat, nem kezdek el ásítani, fölállni, kimenni, úgy csinálni, mint ami által mutatom, hogy most nagyon nincsen már szükségem rájuk, vagy egyáltalán kész vagyunk-e befogadni az otthonunkba olyanokat, akik valami miatt jövevények. Nagyon jó élményünk volt akkor, amikor Hollandiában voltunk néhány éve. A gyülekezet egy kiküldött csapatával, és az ottani gyülekezet tagjai voltak a mi szállásadóink, és azt az elfogadást, szeretetteljes készséget, sokszor idős emberek, 70-80 év közötti emberek napokon keresztül egy hétig vállalták a rólunk való gondoskodást, a mi kísérésünket, és ez egy nagyszerű élmény volt. Vajon a mi szívünkben is megvan-e ugyanez a készség, készek vagyunk-e ugyanígy áldozatokat hozni másokért, elhordozni az ő terhüket, és ezáltal megajándékozni őket valami olyannal, amivel sem egy szálloda, sem pedig más lehetőség ezt nem teheti meg. És nem élünk vissza a vendéglátó jogával, meg azzal, hogy mi helyzetben vagyunk. Nem ő kapja a rosszabb ágyat, meg nem ő kapja az előnytelenebb fürdőszobát, vagy mellékhelyiséget, és az ételeket sem a saját számíze szerint válogatom meg, hanem inkább az övék szerint. Azt mondja, hogy tanításra alkalmas férfi. És itt sokszor azt gondoljuk, hogy ez pusztán szellemi képességnek a kérdése. De ez nem így van. Meggyőződésem, hogy akit Isten az ő munkája alá von, az egészen másképpen is képes elsajátítani dolgokat. Az előző gyülekezetemből, ahol én hitre jutottam, ott emlékszem rá, hogy volt néhány idős ember, akiknek nagyon nagy nehézséget okozott olvasni, és idős korukban jutottak hitre. De közülük kettő is volt olyan, akiknek nem tudtam olyan református éneket mondani, aminek fejből ne tudták volna az első két versszakát legalább. A dallamáról nem is beszélve. És az engem elgondolkodtatott, hogy azok az emberek, akik az egész életüket úgy élték le, hogy nem voltak nagy szellemi kihívásoknak kitéve, vagy éppen a képességeik nem engedték meg, de Istennek fontos volt, hogy azok az üzenetek, amelyekkel ő föl akarta őket készíteni a Krisztusban szóló bizonyságtételre, azok a szívükbe egy ének formájában jelen lehettek. És ezek az emberek nagyon szépen énekeltek emellett. Ez jutott eszembe, hogy a taníthatóságra ne csak azt gondoljuk, hogy az egyeseknek a kiváltsága. Persze, akinek Isten azt az adományt adta, hogy jó esze van, és sok mindent meg tud tanulni, hogy pallérozott, hogy egyetemre járhatott, hogy egy nagyobb felelősséget bízott rá Isten, az álljon helyt. A mai országunknak a legnagyobb veszedelmét abban látom, hogy a mai szellemi elit nem vállal felelősséget az országért. Mert csak saját magáért vállal felelősséget, ő akar jól élni, és nincsen egyfajta elkötelezettsége, hogy ő neki az életét kell adnia azokért, akiknek nem adatott ennyi. Ezért tudnak olyan hanyagul bánni a rájuk bízott eszközökkel, és ezért botránkozunk meg ezen. Gondoljuk el azt, hogy szellemi képességüket arra használták, most csak a legutóbbi, legnagyobb bűnöket hadd említsem fel, hogy végkielégítési vállalatot alkottak egy budapesti nagyvállalatból. Tehát a tanításra alkalmas, az azt jelenti, hogy képes befogadni és kész befogadni az Istentől jövő tanítást, és nem csak az, hanem amit Pál már felelősségként bíz ránk, hanem hogy ezt megfelelő módon, megfelelő embereknek tovább is tudjuk adni. Vannak-e közösségeink, ahol átélhetjük ezt, hogy a fiatalabb, most hitre jutott emberek, házaspárok megkapják tőlünk azt az útravalót, ami nekik ahhoz kell, hogy a következő lépéseket megtegyék. Érzünk-e felelősséget irántuk? A tanítóknak van felelősségük a tanítványaik iránt. Az nem csak arra szól, hogy én legyek okos és pallérozott, és majd én megmutattam, hogy én milyen klassz fiú vagyok, hanem arról is szól, hogy tudjam ezt úgy továbbadni másoknak, hogy az az ő számára emészhető legyen, elfogadható legyen, hogy ne azt érezze, hogy rá akarok erőltetni valamit, de a felelősséget érezze meg belőle, és egy olyan útat kínáljak, ami az ő számára járható, járhatóbbá teszi az Isten útját, ismerhetőbbé az Isten országát. Azt is jelenti, hogy a tanítható ember alázattal tudja elfogadni az intést. Engem mindig megdöbbent, amikor Márti időnként visszaidéz egy lelki anyját, aki még az előző gyülekezetünkben volt ilyen lelki anya, és ők beszámoltak bizonyos mulasztásaikról, és ő neki mindig az volt a benyomása, ja, hogyha a Klári néni ennyi idősen még követhet el bűnt, és erről így tud beszélni, akkor még lehet, hogy belőlem is lesz valami. Tehát legyen meg nekünk az a készségünk, hogy halálunk napjáig, nem csak a jó pap tanul holtig, hanem nekünk is úgy kell tekintenünk magunkra, hogy Isten által inthetőek maradjunk öreg korunkig, és tudjunk változni. Nem részeges. Ugye itt már volt erről szó, mikor Marci arról beszélt, hogy az alkohol az egyik legfontosabb túlélő eszköze a katonai szolgálatnak. Testvérek, ez egy nagyon fontos kérdés. Lehet, hogy mi, akik most itt vagyunk, egyetlen alkoholos befolyásoltság alatt álló személy sincsen, de Magyarországon az összes férfi lakosságnak a 10%-a masszív alkoholista. Ők körülvesznek bennünket, és ez a legfelsőbb vezetőktől a legalsóbb néprétegekig mindenkit átfon, de úgy becsülik, hogy körülbelül 30% az, aki rendszeresen iszik. És ez csak egyfajta függőség. Ma már fölzárkóznak mellé az internetfüggők, a munkafüggők, a cigaretta függők, a kábítószerfüggők és az összes többi, amelyek nagyságrendjükben nem ekkorák, de ugyanúgy függőséget okoznak. Testvérek, tudnunk kell, hogy az ember függőségre teremtetett, de nem a gépektől, nem az alkoholtól, nem a kábítószertől, hanem az élő Istentől való függőségre. Akinek az életében nincs helyén az Istennel való függőség, az másfajta függőségbe fog belemenekülni. Ezért le kell számolnunk azokkal a függőségekkel, amelyek elválasztanak bennünket Istentől. És meg kell tanítanunk a fiainkat is, hogy ne váljanak függővé. Mert hogyha te gyereked éjszaka 3-kor a laptopon még nézi a filmet, az azt jelenti, hogy ő bizonyos mértékig függővé lett. A te felelősséged, hogy bemenjél hozzá, és elkérjed tőle a laptopot, és betegyed a saját szobádba. De ezt neked észre kell venni, mert egyedül neked van hatalmad, tekintélyed arra, hogy ezt megtegyed. Egy 17 éves rác, aki nálad fél fejjel magasabb, és valószínűleg kétszer akkora súlyt tudna fekvenyomásból kinyomni, mint te, azzal szemben már csak a tekintélyed marad, ha van. De erre majd még visszatérek, mert erre külön kitér Pál. Tehát ezeket a függőségeket fel kell ismernünk, és biztos vagyok benne, hogy aki Krisztushoz kiállt, az ezekből a függőségekből képes megszabadulni. A saját erőnkből nem. Nem vagyunk Mühlhausen bárók, akik a saját hajuknál fogva ki tudnánk a mocsárból emelni magunkat, de Krisztusnak van hatalma bennünket kiemelni a függőségből, és sokan vannak közöttünk olyanok, hitre jutottak, akik arról tehetnek bizonyságot, hogy megszabadultak az alkoholból, a cigarettából, a szexuális függőségektől, az internet függőségtől, és így tovább. Pál azt mondja, hogy nem kérkedő. Az a tapasztalatom, hogy keresztény férfi közösségekre is jellemző, hogy nagyokat mondó száj adatot nekünk. Sokszor olyan történeteket mondunk, aminek az igazság tartalma korlátozott. És ezzel kérkedünk. A másik nagy veszély, hogy a férfiak egymás között moralizálnak. Meghalnak a Biblia órák, mert elmélkedünk, hogy akkor ez most mi az erkölcsileg helyes. Nem az érdekel bennünket, hogy Isten igéje mit mond egy adott kérdésről, hanem hogy ez milyen szép gondolat, és hogy erről nem tudom én ki mit mondott, és a másik nem tudom én mit mondott. És meghalnak ezek a férfi órák, és kiürülnek. Mert csak vitatkoznak, meg elmélkednek arról, hogy milyen lenne a szép, erkölcsös és igaz élet. Ugyanezek a férfiak politikai dolgokról is így beszélnek. De hogy tiszta kezeket emelnének az Istenhez, és imádkoznának azért, hogy legyen valami változás, erre nem képesek. Én remélem, hogy ez a nap arra is indít bennünket, hogy felvegyük az imádságban a küzdelmet, hogy legyen változás, legyen újjászületés, legyen Krisztusban való feltámadás. Nem úgy feltámadás, ahogy ez a revizionista eszmék szerint volt, hanem egy lelki feltámadás legyen ebben az országban, aminek az lesz a következménye, hogy elkötelezett, hűséges emberek az életüket is készek azért adni, hogy mások lelkileg hitre jussanak, és Krisztus követőkké lehessenek. Azt mondja Pál, hogy azok az emberek, akikről jó bizonyságot tesznek, legyenek megértőek. Törekszünk-e az elfogadásra? Én azt gondolom, hogy itt nem arra kell gondolnunk, amikor valaki azt mondja, hogy nagyon kizárólagos az, ahogyan te erről a kérdésről gondolkodsz. Vagy egyszerűen a közvélekedésben megpecsételnek, megbélyegeznek valakit, hogyha másként gondolkodik. Nekünk törekednünk kell az elfogadásra és az elfogadottságra. Gondoljatok arra, hogy Jézus 12 tanítványa szinte 12 különböző ember volt. Az egyik forradalmár volt, a másik egy nagyon szelíd ember, és ő mindegyikkel együtt tudott munkálkodni, és mindegyiket alkalmasnak találta arra a hivatásra, amire kiválasztotta őket. Teszünk-e erőfeszítéseket arra, hogy megértsünk másokat? Azokat is, akik nem ugyanazon a platformon állnak lelki szempontból, akik a párt hovatartozásuk szempontjából mások, mint mi, igyekszünk-e megérteni őket? És fel tudunk-e hozni olyan dolgokat, amelyek alapján megbecsüljük őket, megadjuk nekik a tisztességet? Mert én úgy látom, hogy sokszor a szembenállás alapja az, hogy nincsen bennünk meg a készség, hogy elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen. Az, hogy neki nem adatott látás, vagy nincsen világosságban, az, ami kivételes, különleges helyzetünk, ami egy kicsit többet láthatunk, mert Isten megengedi, hogy belelássunk a dolgok mozgató rugóiba, vagy más színben, más perspektívában lássuk a világot. Van, akinek ez nem adatik meg. El tudjuk-e fogadni őket ezzel együtt? És törekszünk-e arra, hogy elfogadjuk őket, és megbecsüljük-e őket? Nagyon nagyszerű tapasztalatom, hogy az osztályon vezető feljebb valóm, amikor oda került, akkor rövid időn belül egyfajta feszültség alakult ki közöttünk. Hát nekem is volt egyfajta gyakorlatom, meg neki is, ez szülészeknél általában a gyakorlattal együtt jár, hogy bizonyos kérdésekben másként látunk. De ez egészen nagy feszültségeket okozott, és akkor mi rádöbbentünk Mártival, amikor beszélgettünk a főnök kérdésről, hogy ez így nem jó, hogy ezt a feszültséget én ápolom, és amint egy olyan kérdés van, ahol én jobban berken belül vagyok, akkor én revolverezem azzal, hogy ez szakmailag miért nem jó. Amire ő azt mondja, hogy ez lehet, hogy neked szakmailag így van, de sehol nincs leírva, erre nem csináltak kísérleteket, ezt nem igazolta senki. És rájöttem, hogy nekem nem kell harcolnom vele. És mióta tudok érte imádkozni, és mióta nekem fontos, hogy én tudjak föltekinteni rá, megváltozott a kapcsolatom vele. Elfogadó lett, és csak egy történet a legutóbbi időből, valami fontos minisztériumi megbízatása volt, amihez ő neki szüksége volt egy bibliai ígére. Ügyelet után fölhívott a szobájába, akkor még nem volt benne a telefonszámom az ő telefonjában, mindig mással hivatott oda, már így vert a szívem, hogy vajon miért fognak felelősségre vonni. Hol van megírva a Bibliában az, ez volt a kérdése köszönés helyett. És együtt kerestük az interneten, az internetes Bibliában azt, amit ő keresett. Azért én azt gondolom, hogy onnan eljutni, hogy mi ellenségek vagyunk, oda, hogy hol van megírva, ez nem az én gyönyörűségem és okosságom, hanem az Isten kegyelme, hogy nem fölvettem a harcot vele, hanem tudok érte imádkozni, hogy jó döntéseket hozzon, hogy helyt tudjon állni, hogy a betegségében meg tudjon maradni. Azt mondja a Pál, hogy viszálykodást kerülő. Azaz én nem nyitok harcot, még akkor sem, hogyha úgy tűnik, hogy nekem van igazam. Mikor a garázs, amiben az autód áll, és a az ajtaj elé leesik 30 centi hó, és azt veszed észre, hogy mikor reggel mennél az autódért, akkor a te garázs kapud előtt 30 centivel magasabb a hó, mint a másiké előtt. Ugye ez egy érdekes szituáció. Most mehetek és verhetem az ajtót a másiknál, hogy ezt hogy képzeli, vagy pedig veszem a lapátot és eltakarítom onnan a havat, hogy ki tudjak jönni. Tehát nem kell felvenni feltétlenül a harcot. Az az érdekes megfigyelésem, hogy Magyarországon szinte minden jogosítványjal rendelkező férfinek valószínűleg oktatói jogosítványa is van, mert azonnal elkezdi oktatni a másikat, hogyha valami szabálytalanságot vesz észre, és megleckészteti, és sokszor olyan szituációba kergeti a másikat, ami már veszélyhelyzet. És a veszélyeztetés az egy törvényesen büntetendő és üldözendő helyzet. Mert azzal onnantól kezdve másiknak az életére törünk, mint hogy egy gyilkossági kísérlet lenne. Tessék tudni elengedni. Nyugodtan hadd furakodjon, hadd cikázzon, hadd menjen 160-nal az autópályán, hiába villog rád, nem kell felvenni a harcot velük. Majd utoléred 50 kilométer múlva, amikor őt az árokból éppen húzza ki a csörlő. Tehát el kell kerülnünk a viszálykodást. Azt írja itt Pál, hogy nem pénzsó vár. Azaz nem attól függ, hogy egy szolgálatot vagy egy feladatot elvégzek-e, hogy az nekem megéri-e. És itt sokszor nem csak pénzbeli dologról van szó, hanem ez hosszabb távon az én időmet veszi igénybe, az én türelmemet, a másokkal való lehetőségeimet, el fognak hozzám jönni, meg fognak látogatni, azt sem a gyerekeimmel töltöm, akkor sem a saját kettelésemet töltöm, és így tovább. Ez a megéri, ez a, szintén a mai világnak a gondolkodása. Félre tudjuk-e ezeket tenni? Meg tudjuk-e hozni ezeket az áldozatokat Istenért, hogy mi nem feltétlenül azon az úton járunk, amelyik feltétlenül kifizetődő, akár sikerben, akár pénzügyileg, akár gazdaságilag, bármilyen módon, ugye a gyerekeink jövője szempontjából. És itt hagyj figyelmeztesselek valamire benneteket. Nagyon sok gyülekezetben felborította a helyzetet az, hogy ezek a piramisszerű pénzügyi vállalkozások, legyen az akár valamilyen szervek az árulása, akár brókerkedés, potenciálisan úgy néznek egymásra az emberek, hogy kit tudok behúzni a piramisomba. Ki lesz az, aki alattam lesz, és majd hosszabb távon meggyőzöm arról, hogy neki milyen jó lesz, hogyha én szerzem neki az üzletet, vagy én szerzem meg neki azt, amire szüksége van. Ez az ember nem fog tudni odafigyelni az Isten igéjére. A másikban egy potenciális riválist lát, vagy pedig egy potenciális áldozatot, akit majd ő fog kihasználni. És ha netalántán valami miatt bedől ez a dolog, akkor mutogatnak egymásra, és akkor a feszültségek támadnak, ami miatt a gyülekezetnek a léte kerül veszélybe. Be kell lehozni egyáltalán a gyülekezetbe ezeket, hogyha valaki ezt választja a megélhetésének a forrásául. A mai világ pénzsóvársága sokszor ilyen dolgokon keresztül közelít meg bennünket, és hoz olyan helyzetbe, ami utána ellenségévé tesz a saját barátainknak, vagy éppen hit testvéreinknek. Nagyon fontos mondat, amikor arról beszél, hogy a püspök az legyen olyan, aki engedelmességben és tisztességben neveli a gyermekeit. Ugye itt már az előbb mondtam. Van tekintély a gyerekei előtt, de ezt meg kell alapozni. Az, aki az első 10 évet távol tölti a családjától, az ne várja azt, hogy a gyerekei föl fognak rá tekinteni, és érteni fogják, hogy mit kér tőlük. És ő se fogja megérteni, amit a gyerekei szeretnének. És nem fognak odajönni hozzá, és nem fogják a lelki problémáikat megosztani velük. Ugye tudjuk azt, hogy Éli fiai úgy tekintettek az apjukra, amikor megdorgálta őket, hogy miért veszitek el az emberektől az áldozati húst, ezzel az Isten ellen vétkeztek, hogy hát ez hülye, ez öreg, ez nem kell foglalkozni, ez nem komolyan gondolja. De ismerünk más ilyen férfiakat is a Bibliából. Ugye amikor azt mondta a vejeinek Lót, hogy jön a nagy földrengés, és el fogunk veszni, és gyertek ti is, akkor nekik az úgy tűnt, mintha viccelt volna az apósuk. Tehát ahhoz, hogy ezt elkerüljük, ahhoz egyfajta folyamatos kapcsolatban kell lenni a gyerekeinkkel. És nem csak akkor játszunk velük, amikor éppen kedvünk van, és akkor dobálgatjuk őket, meg kényeztetjük, hanem akkor is, amikor le kell mellé ülni földrajzot tanulni, meg amikor számon kell tőle kérni, hogy tudja azt a verset, és így tovább. Ezek a mi felelősségünk. De ebben megalapozódik egy későbbi kapcsolat, amikor fiatal felnőttként is kész arra, hogy velünk megossza a gondolatait. Már nem várhatom el tőle, mert már látom, hogy a telefonján már más az első számú gyors hívógomb, mint az enyém, de még mindig megtisztel azzal, hogy föltesz nekem kérdéseket. Tisztességben neveli a gyermekeit, tudom azt, hogy amiket csinál, azok tisztességes dolgok. És ha olyat veszek észre, ami nem tisztességes, akkor tudom úgy rászorítani arra, hogy azt hagyja el. Akár a pénzügyeiben, akár a másokhoz való viszonyában, akár a bontakozó szexuális érdeklődésében, nekem felelősségem, amíg ő el nem kötelezi magát valaki mellett, hogy a tisztessége megmaradjon. Aztán felnőttként már ő neki kell magának felelősséget vállalni azért, ami cselekszik, de én hiszem azt, hogy úgy, ahogy a tékozló fiú atya el tudta engedni a fiát, és utána visszakapta ajándékba, nekünk is el kell tudnunk engedni a gyerekeinket, hogy az a magvetés, amit mi a gyerekkorukban végeztünk, az egyszer felnőve jó gyümölcsöt fog hozni. Még egy utolsó, fontos a kívülállók jó véleménye. Azaz, nekünk olyan életet kell élnünk a munkánk során a gyülekezetünkben, ahol a kívülállóknak az lesz a benyomása, hogy ez az ember megbízható, hűséges, jól látja el a munkáját, ért a szakmájához, tisztességesen beszél a rábízottakkal, egy szóval más, mint a többi. És ezt a jó véleményt jó időnként visszahallani másoktól. Mennyire igazak testvérek azok ránk, amelyeket Pál Timóteusnak a püspökséggel kapcsolatban mondott. Hogyan tekintjük most a tükörben a saját életünket? Mik azok a célok, amelyeket most kitűztél, hogy azt szeretnéd elérni, hogy felnőjél arra a szintre, abba a megbecsülésre, amiben Isten akar téged részesíteni, hogy rólad is azt mondhassa, hogy te most már jó és hűséges szolgám vagy. Kevésre bíztalak eddig, többre foglak, többet fogok rád bízni ezután. És ne felejtsük el, hogy lesz nekünk egy mennyei folytatás is. Az, hogy itt most mi felelősen itt vagyunk, ez egy oldala a dolognak. Itt lehet, hogy akár az életünket vagy az erőnket kell feláldoznunk Istenért, úgy a gyereknevelésben, a munkánkban, a gyülekezetünkben, de lehet, hogy lesznek közöttünk olyanok is, akik a vérüket fogják adni Krisztusért, nem tudjuk, hogy mi következik ránk, bármikor előadódhat, hogy üldözni fogják a keresztényeket. Egy biztos, a Jelenések könyve szerint azok, akik mártíriumot haltak, azok különös megbecsülésben részesülnek a mennyben. És a mi imádságaink ott vannak az élő Isten előtt. És Isten különös megbecsülést fog mutatni azok iránt, akik ő érte veszítették el az életüket. Nem kell ettől megijednünk, vagy nem kell ettől félnünk. Az, hogy kiválasztott bennünket Isten, hogy az ő bizonyságtevői legyünk, az egy megtiszteltetés. Ez nem adatik mindenkinek. De ebben a tekintetben újra és újra át kell néznünk, hogy mi az, amiben tovább kell haladnunk, mi az, amiben el kell jutnunk, hogy valóban bizonyságtevő férfiakká válhassunk, olyanok, akikre, hogyha mások rátekintenek, akkor nekem nem meggyőznöm kell arról, hogy milyen jó a Krisztushoz tartozni, hanem ő maga teszi fel a kérdést. A mai világban egyáltalán nem is úgy érzik, hogy tolakodás minden olyan, amikor az ember előáll azzal, hogy Isten kicsoda. Nem teszik fel ezt a kérdést. De ha látják az életeden, hogy ennek az embernek más a fontos, és más vonalak mentén hozza meg a döntéseit, akkor eljuthatnak oda. Lehet, hogy az egy év, két év, öt év, tíz év, hogy föltesz egy kérdést, hogy ezt te miért így csináltad, meg hogy tudsz te nyugodt lenni olyan körülmény között, amikor mindenki ordít és kétségbe van esve. Mert az Isten fölhatalmaz bennünket ezzel, de csak akkor tud fölhatalmazni, hogyha mi valóban a tőle való függésben válunk teljes férfiasságra, teljes férfi elkötelezettségre. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te elhoztad az Atya bizonyságát, hogy szeret bennünket. Köszönjük, hogy megérthettük és befogadhattuk ezt az üzenetet. Légy áldott a Szentlélekért, amelyik új embert formál belőlünk. Köszönjük, hogy ez a folyamat ma is tarthat. Köszönjük, hogy tükröt tartottál nekünk. Arra kérünk, Urunk, hogy tegyed ezt teljessé. Egyre inkább hozzád akarunk tartozni, és egyre inkább rád szeretnénk hasonlítani, Jézus Krisztus. Légy áldott ezért a napért, attól, hogy a beszélgetésünkben, a zenehallgatásban, a közös étkezésben is hadd élhessük át ezt a veled való közösséget. Amen.